Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Menj magam nevében, családom nevében, presbitérium nevében, testvéreknek Istentől áldott, boldog új esztendőt, és hogy mit értek ez alatt, hogy boldog új esztendő, arról fogok ma szólni a testvérek között Isten segítségével. Az Úr legyen és maradjon őriző pásztorunk. A 285. dicséretünket keressük ki, testvérek, és 4 versével énekeljük ezt a dicséretet, tehát a 285. dicséretünket. Az első vers így kezdődik: Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. Jelen vannak múltak, jövendők, egy tekintésedben. Minket pedig mi helyt születünk, már a koporsóvár, a bűn miatt lefoly életünk, s a halál velünk jár. Ó, mely sokan esztendőben, kik nálunknál jobbak valának, szálltak temetőbe. Minket pedig kedvező atyánk, eddig takargattál, s ez új esztendő derítvén ránk, erre eljuttattál. Uramat lelked ereje, kedvednek esztendeje, ez az új is légyen. Atyai karoddal forgassad a mi dolgainkat, dicsőségedre igazgassad minden szándékinkat. Adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Hozzád mindenekben évet, és szent akaratot. Újíts meg rajtunk a te képed, mely
mennyekben, hogy lehessünk választott néped, élvén szeretetben.
Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki fölötte állsz mindannak, ami bennünket korlátoz. Dicsőítünk téged a te örökké valóságodért, és dicsőítünk téged azért, mert bennünket múlandókat ebbe az örökké valóságba és annak áldásaiba hívsz és invitálsz meg. Köszönjük te neked azt, hogy újra és újra hirdeted nekünk a hozzád való térésnek lehetőségét, tőled elkészített lehetőségét és idejét. Kérünk téged arra, légy segítségül nekünk, hogy a te meghívásoddal bölcsen éljünk, és mi hamarabb hozzád térjünk, hogy ne legyen többé kétségünk sem a jelennel, sem pedig a jövővel kapcsolatosan, amelyet elkészítettél, és amely felé vezetsz bennünket. Így szeretnénk rád bízni most is életünket az esztendőnek kezdetén, amikor szembesítesz bennünket múlandóságunkkal, de fölragyogtatod előttünk a te örökké valóságodat. Kérünk, légy nekünk segítségül, hogy beléd gyökerezzünk, belőled éljünk ez esztendőnek is minden napján, és beléd vessük reménységünket életünknek minden dolgára nézve, de halálunkra, és azt követő hozzád való menetelünkre nézve is. Erősíts és támogass most bennünket ebben. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten igéjét Mózes második könyvének 20. fejezetéből olvasom. Mózes második könyvének 20. fejezetéből a második és a harmadik verseket, ahol ezeket találjuk megírva. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Én az Úr vagyok, a te Istened. Kedves testvéreim, lehetetlen, hogy ne beszéljünk arról, mert minden erről szól most körülöttünk, hogy ez a mai nap, január 1-e egy új időszak nyitánya. Persze, akik sok január 1-jét értek már meg, azok valószínűleg szkeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy valóban egy új kezdet nyitánya-e ez a nap, de azért általánosságban a körülöttünk élő emberek, és hát olykor mi is úgy érezzük, hogy valóban új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Éves igénk az, amelyet olvastam most a testvérek előtt, református bibliaolvasó kalauzunknak mindig van egy úgynevezett éves igéje, ez a 2020-as esztendőre a 10 parancsolat közül az első parancsolat, abból is kifejezetten ez a tétel, én az Úr vagyok a te Istened. Ez az ige és ez a parancsolat Istennek, ez az üzenete egy új időszak kezdetén hangzott el. Egy olyan időszak kezdetén, amely új időszak volt Isten és az ő népe a zsidóság életében, de az új szövetség felől elmondhatjuk azt, hogy új időszak volt Isten és az egész emberiség életében. Hiszen a 10 parancsolat nem más, mint Istennek a Sínai hegynél kötött szövetségéhez tartozó dekrétum, a szövetség dekrétuma. Ebből való, és ennek az elejéről való tehát ez a mondat, én az Úr vagyok, a te Istened. Bárki megkérdezhetné azt, hogy miért volt szükség erre a szövetségre, és azon belül miért volt szükség Isten és az emberek között erre a dekrétumra, amit 10 parancsolatnak nevezünk. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk a Biblia egésze felől tekintve a szövetségre és a dekrétumra, hogy ez Isten dicsőségéért és az emberek boldogságáért adatott és köttetett meg. Szükség volt erre a szövetségre, és szükség volt erre a dekrétumra is, Isten oldaláról is, és az ember oldaláról is. Mi volt a baj Isten dicsőségével? Azt kell, hogy mondjuk, hogy önmagában semmi. Isten felette áll ennek a világnak, ez a világ Isten dicsőségét nem tudja beárnyékolni, nem tudja elvenni, nem tud az Isten dicsőségével semmit sem tenni, mert Isten dicsősége olyan hatalmas dicsőség, amely meghaladja a mi értelmünket, amelyet nem tudunk fölfogni. Mi csak abban a dicsőségben tudunk gondolkozni, amelyet mi emberek kreálunk, pénzzel megszerezzük, föntartjuk, tekintélyt alakítunk ki, hanggal, megjelenéssel, de tudjuk, hogy ezek elveszthető dolgok, és a legtöbbször mindannak az elvesztése, amiből a mi tekintélyünk származik, és dicsőségünk származik, azt is jelenti, hogy elvesztjük a dicsőségünket. Isten dicsősége nem ilyen. Történhet itt a földön bármi, Isten dicsősége megmarad, méghozzá azt olvassuk, hogy örökre megmarad, mert tőlünk független ez a dicsőség. Akkor mit kellett ezen helyre állítani? Miért kellett ez a szövetség és ez a dekrétum? Isten dicsősége annyiban érintve van általunk, hogy a teremtés eredetiségében, annak eredményében, ahogy Isten alkotott, az ő végtelen dicsősége ragyogott fel, majd amikor ez a teremtés megromlott, bekövetkezett a bűneset, akkor Istennek ez a dicsősége látszott megsérülni. Úgy tűnt, hogy Isten dicsősége megsérült. Isten tehát ebben a szövetségben, amelyet népével és az emberekkel köt, a maga dicsőségét teszi helyre, kinyilvánítja és láthatóvá teszi azt újra előttünk, emberek előtt. Azt mondtuk azonban, hogy ez a szövetség és ez a dekrétum nem csak Isten dicsőségéért, hanem az emberek boldogságáért is adatott. Mi a helyzet az ember boldogságával? Tulajdonképpen az ember igazi tragédiája az, hogy a bűneset óta a Biblia így szemlélteti velünk, és így láttatja velünk a sorsunkat, hogy a bűneset óta az ember boldogtalan. Amikor Isten dicsősége a bűneset kapcsán sérülni látszott, akkor ez elhatott az emberre is. Az ember sértette Isten dicsőségét, és ez visszahatott magára az emberre. Megmutatkozott ez rögtön a bűneset után, és ha valaki olvasgatja a Bibliát, akkor hamar rá fog jönni arra, hogy a teremtéstől alig telt el egy-egy rövid kis időszak, a bűneset után alig telt el egy kis időszak, kiütközött az ember boldogtalansága. Azt olvassuk az 1 Mózes 4.6-ban, hogy Isten beszélgetett egy emberrel, akit úgy hívtak, hogy Kain. Ő Ádámnak és Évának volt a gyermeke. És Isten azt kérdezte tőle, hogy miért horgasztod le a fejedet. Mintha azt kérdezte volna tőle Isten, hogy te Kain, miért vagy boldogtalan? Látom, hogy boldogtalan vagy. Lehorgasztod a fejedet. Nézed a cipőd orrát, a földet. Nem vagy felszabadult ember. Te terhelt ember vagy. Mintha valami lenne a válladon. Aztán nem sokkal később az 1 Mózes 6.5-ben azt olvassuk egy összefoglalásképpen, hogy megsokasodott a gonoszság a földön, az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Ezt is Isten mondta, aki letekintett a földre, ránézett az emberekre, és ezt a megállapítást tette. Gonosz az ember, szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Mi vigasztalásképpen szoktuk azt mondani, hogy van a gonoszságban is valami öröm, van olyan gonoszság, amiben az ember úgy tűnik, hogy boldog, de azért alapvetően senki nem munkálja azt, hogy az emberek gonoszak legyenek. A törvény megbünteti a gonoszságot. Mert a boldogságnak más útja van. Nem az, hogy gonosz vagyok a másikkal szemben. A gonoszság egyik alapvető ok az, hogy boldogtalan vagyok. Boldogtalan vagyok. Ilyenek vagyunk mi emberek egyébként, hogy boldogtalanságunkban sokszor van az, hogy belerúgunk a másikba. Nem ő vele van igazán baj, hanem velem van baj, boldogtalan vagyok. Mit csinálok? Milyen az ember? Ahelyett, hogy visszavonulna, ahelyett, hogy megfékezné magát, a boldogtalanságát elkezdi terjeszteni. Piszkálja, bántja a másikat. Tehát az írás azt láttatja velünk, hogy az ember boldogtalanságának nem a környezetében rejlő lehetőségek voltak az akadályai. Az ember nem azért lett boldogtalan, mert a környezete beszűkült volna, mert a föld nem adta volna meg azt, amire a boldogságához szüksége lett volna. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a föld az özönvíz előtt rendkívül gazdag volt, sokkal gazdagabb volt, mint amilyennek ma látjuk a földet. Soha nem volt olyan gazdag, mint azokban az időkben, amikor Isten ezt látta a földön. Az ember soha nem szerezhetett magának annyit, mint akkoriban. Az egyfőre jutó, megszerezhető mennyiség, mivel az emberiség még nem terjedt el annyira, mint ma, sokkal nagyobb volt. Az ember előtt végtelen lehetőségek álltak, és Isten mégis mit lát, amikor a földre néz? A boldogtalanságot látja. A lehorgasztott fejet, a gonosz szándékot, amelyek egyáltalán nem a boldogságnak az ismérvei. Amikor azt keressük és találjuk, hogy az ember eme boldogtalansága a bűnesetre vezethető vissza, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy mit vesztett ott el valójában az ember. Mi is történt ott a bűnesetben, ami az addig boldog embert boldogtalanná tette? Hát nagyon egyszerűen, ha elolvassuk a bűneset következményeit, azt mondhatjuk, hogy az ember számára Isten veszett el. Mert ugyan kizáratott a kertből, de a Biblia nem mondja azt, hogy a föld többi része az értéktelen lett volna, puszta sivatag lett volna. A kertből, az édenkertből azért záratott ki az ember, mert ott volt az édenben az élet fája. És Isten nem engedte, hogy az ember újra oda menjen. Valójában az ember tragédiája nem az volt, hogy az élet fáját elvesztette, hanem az lett az ember tragédiája, hogy Istent vesztette el. Isten és a vele való kapcsolat lett elérhetetlenné az ember számára. Magyarán azt mondja el nekünk a Szentírás a teremtés történet által, a bűneset leírásakor, hogy a boldogság érzet kulcsát vesztette el az ember, amikor Istennel a kapcsolata megszakadt. Ez esett ki az ember kezéből. A forrás, a boldogság forrása nem összekeverendő a következménnyel. Isten a forrása minden jónak, amely az embert boldogítja. Ha ő nincs meg az ember számára, akkor nincs meg az igazi boldogság sem. Mivel Istent elvesztette Kain, és elvesztették az emberek, olyanokká lettek, boldogtalanokká. Fejüket leszegőkké, és gonoszakká lettek. Ha ezt értjük, akkor megkérdezhetjük, hogy miért is olyan nagy dolog tehát ez a szövetség, és ez a dekrétum. Miért is volt szükség erre az egészre, Isten és az ember között? Azért, testvérek, mert Isten tett egy lépést az ember felé, hogy helyreállítsa ezt az összetört kapcsolatot. Isten tett egy nagyon is kézzelfogható, leírható, megragadható lépést felénk, emberek felé, hogy őt, akit elvesztettünk, valahogy mégis meg tudjuk ragadni. Isten felénk való szeretetének volt az eredménye, az útja tulajdonképpen a szövetség, amit ő itt fölkínált, és a dekrétum, amelyben eligazított bennünket, embereket, a szövetség lényege felől. Azt mondtam, ebből a dekrétumból az első mondat ez. Alapvetően ezt kell megértenünk, hogy Isten mit is szögez le ebben a mondatban. Azt mondja Isten, én az Úr vagyok, a te Istened. Én az Úr, aki most szólok, aki beszélek veled, én vagyok a te Istened. A szellemvilágból az utolsó érthető mondat, ami elérkezett az emberiséghez, Isten büntető ítélete előtt, az az ördögnek a szava volt, aki azt mondta Évának, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És úgy tűnik, hogy ez a mondat valahogy oda ragadt az ember szívébe és emlékezetébe. Olyanokká leszünk, mint az Isten, magyarán Istenné leszünk. Isten a helyreállítás dekrétumában, az első mondatban kimondja azt az igazságot, amit az ember elfelejtett. Én az Úr vagyok, a te Istened. Magyarán nem te vagy önmagad Istene. Nem te vagy általánosságban sem az Isten, és önmagad Istene sem lehetsz. Mintha azt mondaná Isten, bejártál egy hatalmas utat nélkülem az elmúlt évszázadokban, évezredekben, de még mindig nem vagy boldog. Megpróbáltál istenkedni, irányítani, teremteni, alkotni, élni, de még mindig nem vagy boldog. És mit mond Isten? Ott a 10 parancsolat első parancsolatában. Itt vagyok én, az Úr, aki a te Istened vagyok. Válasszál engem, állítsuk helyre a megfelelő viszonyt köztem és közted, és akkor boldog leszel. Ha én a megfelelő helyre és pozícióba kerülök az életedben, akkor ez vissza fog hatni rád. Úgy, ahogyan hatott rád az, hogy kilöktél engem, és eltaszítottál engem, ugyanúgy, ha most helyreáll köztünk a megfelelő viszony, ez is hatással lesz rád. Kedves testvéreim, Isten azt mondja el a 10 parancsolat első parancsolatában, szövetségi ajánlatában, a dekrétumban, hogy a boldogság felé tehető első és egyben egyetlen lépése az embernek minden időben az, hogy Istent elismeri. Hogy Istent elismeri annak, aki Isten. Amikor ugyanis Isten dicsősége felragyog a teremtésben, felragyog az ember által, akkor az Isten boldoggá teszi az embert. Amikor helyreáll az a rend, amellyel Isten eredetileg megteremtette az embert, akkor elmúlik az ember szívéből a boldogtalanság. De ennek az a kulcsa, hogy mindenek előtt Istennek azzá kell lennie a mi szemünkben és szívünkben és életünkben, aki ő maga. Arra tanít meg bennünket a Szentírás, hogy az ember olyan lény, olyan teremtmény, akinek a boldoguláshoz, a boldogsághoz szüksége van Istenre. Ez az egyetlen dolog valójában, amire a boldogságunkhoz szükségünk van. Isten személye. Amikor Isten a maga szövetségét kínálja ott a Sínai hegynél, a zsidó népnek, általuk és bennük az egész emberiségnek, akkor ezt kínálja és ezt teszi egyértelművé. És erre hívja föl az ő hallgatóinak figyelmét. Ismerjetek el engem, Isteneteknek. Ahogy mondtam, egy új időszak ez, mert az ember addig csak keresgélt, és nem tudta, hogy a paradicsomban elveszett boldogságot hol fogja megtalálni. Az ember tud magának olyan érzetet teremteni, mintha boldog lenne, de valójában újra meg újra kiderül ezekről az érzetekről az, hogy csak múló jólétek. Csak múló jólétek. Néha úgy tűnik, hogy eltűnik a láz, hogy rendbe jön minden, de aztán kiderül órák vagy napok múltán, hogy nem, a betegségünk még mindig megvan. Néha úgy tűnik, boldogok vagyunk, ideig, óráig. Aztán később mégiscsak kiderül, hogy nem, az a helyzet, hogy még mindig a boldogtalanság uralkodik. Nem véletlen az, hogy nincs olyan ünnep, születésnap, vagy különösen is az évkezdete, amikor ne jelenne meg a szánkba ez a szó, hogy mi boldogságot kívánunk. Sok mindent lehetne kívánni, testvérek, de az embernek valahogy egy ősi szomjúsága ez. És tudjuk, hogy ha valakinek azt mondjuk, hogy legyél boldog, nem fogunk rosszat mondani. Ez ellen talán még senki nem tiltakozott. Soha, hogy neki a másik ember boldogságot kívánt. Miért? Mert mindannyian érezzük, hogy erre szükségünk van. Erre mindennél nagyobb szükségünk van. Kívánjunk mi is egymásnak boldogságot, de legyünk tisztában azzal, testvérek, és vegyük komolyan, hogy Isten nélkül nincsen boldogság. Ebben az esztendőben, ha azt mondjuk és azt kívánjuk majd valakinek bármilyen alkalommal, hogy legyen boldog, akkor olyan jó lenne, hogy ennek az éves igének a hatása alatt bizonyságot tudnánk tenni arról is, hogy mi mit látunk és mit gondolunk a boldogság kulcsának. Hogy mi hogyan tapasztaljuk és éljük meg a boldogságot. Olyan jó lenne, ha nem csak egy szlogen lenne a szánkba, az légy boldog, sok boldogságot kívánok. Hanem ha ebben az évben a mi boldogság kívánásunk okot adna nekünk újra meg újra arra, hogy bizonyságot tegyünk, hogy hol található a boldogság. Hogy mi hol találtuk meg a boldogságot. Mondjuk el azoknak, akiknek kívánjuk, hogy az, amit kívánunk, akkor fog megvalósulni az életükbe, ha Istent megtalálják, ha Istenhez odafordulnak, ha Istennel szövetségre lépnek, ha Istent elismerik. Egyébként nem lesznek boldogok. Mert az ember boldogtalanságának az oka, testvérek, nem az, hogy nincsenek lehetőségeink, hanem az, hogy nincs Isten ott a mi életünkbe, és nincsen Isten ott azon a helyen az életünkbe, ahol neki lennie kellene. Mi magunk is jegyezzük ezt a dolgot meg. És ha úgy éreznénk ez esztendő folyamán, hogy múló félben van a mi boldogságunk, kérdezzük csak meg magunktól azt, hogy ki irányít. Ki irányít? Úgy van-e még, ahogy Isten ebben a dekrétumban leszögezi, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen neked más Istened rajtam kívül. Kérdezzük csak meg bátran magunktól azt, hogy Isten-e még az Úr a háznál, az én szívembe, életembe, döntéseimbe. Ő-e még az Úr? Testvérek, nélküle csak olyan érzetünk lehet, mintha boldogok lennénk, de olyan állapotunk nem lehet. És ha boldog állapotú emberek vagyunk, akkor hadd zárjam ezzel a mai szolgálatomat, akkor majdnem mindegy, hogy mit érzünk. Akkor majdnem mindegy, hogy mit érzünk. Ha Isten a helyén van az életünkben, testvérek, akkor hozhat bármit ez a világ, Isten gyermekei mégis boldogok. Lehet, hogy az érzületünk alapján nem tudjuk ezt elmondani. Lehet, hogy azt kell majd mondjuk ebbe az évbe, hogy jobban fáj, mint tavaly. Lehet, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy kevesebbet ér, mint tavaly. De az Isten félő ember akkor is boldog ember. A világ nem tud másként boldog lenni, csak ha az érzületet érzi. Csak ha valamit átél. Mi tudjuk azt, hogy ha Isten miénk, akkor vele és benne milyen a boldogság. Ha Isten a helyén van az életünkben, akkor mindegy, hogy mit érzünk. Boldogok azok, testvérek, akik Istenben biztosak, akik úgy tekintenek rá, hogy az Úr az én Istenem. Magyarán helyén van minden az életemben. Isten az első, mint teremtő, mint szerző, mint mindenek felett bölcsességgel bíró. Én pedig vagyok a teremtmény, akit ő kegyelméből gyermekévé fogadott. Nem véletlen mondja el a 23. Zsoltár írója azt, hogy ha ez így van, hogy az Úr az én pásztorom, használja ezt a képet, akkor a halál árnyékának völgyén sem vagyok boldogtalan. Azt mondja, megvigasztalt ember vagyok. Ott, ahol mindenki sír, ahol mindenki retteg, ott, ahol mindenki fél, onnan, ahonnan mindenki szabadulni akar, azt mondja a Zsoltár, mivel az Úr az én pásztorom, Én megvigasztaltként megyek, biztos emberként járok. Nem csak olyan érzetem van, sőt, egyáltalán nincs olyan érzetem, de mégis boldog ember vagyok. Olyan jó lenne, testvéreim, ha ezzel a boldogsággal, Istennel, Isten a maga helyén való elismerésével tudnánk mi megélni ezt az esztendőt. És adja is az Úr, hogy úgy személyes életünkben, mint gyülekezetünk életében, ebben az esztendőben különösen is megtapasztalhassuk azt, hogy ha az Úr Isten lehet, akkor mi boldogok vagyunk. És akkor a boldogság nem csak egy olyan dolog lesz a számunkra, amit persze majd a mennyben elérünk. Nem, testvérek. A mennyben a mi boldogságunk, amit Isten által kapunk itt a földön, csak kiteljesedik. Nem ott fogjuk elérni. Istennel a boldogsága miénk? A mennyben majd csak kiteljesedik. Mert mi is lesz ott? Az lesz, testvéreim, hogy színről színre látjuk az Urat, akit elvesztettünk, akivel együtt elveszett a mi boldogságunk is, aki mégis közel lépett hozzánk szövetségében, törvényében, fiában, Jézus Krisztusban, aki ez most hittel hozzá kapcsolódik a mi életünk, aki most megnyugtat bennünket, azt az Urat a mennyben szemtől szembe fogjuk látni. Gyönyörködni fogunk ő benne. Adja az Úr, hogy amíg úton vagyunk a boldogság felé, addig legyünk és maradjunk is boldogok, és emlékeztessük erre egymást, önmagunkat is, csak akkor leszünk boldogok és maradunk boldogok, ha megvalósul az, amit a szövetség dekrétumában Isten lejegyezés elénk ad. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Amen. Gyertek, testvérek, mielőtt elcsendesedünk imádságra, a 191. dicséretünket énekeljük el. A 191. dicséretünk egyetlen versét, ez esztendőt áldással. Elfoglalva imádkozzunk, testvérek. Urunk, azt kértük az imént énekünkben, hogy nyújtsál bőséget nekünk. Köszönjük, hogy ma arról beszélsz, hogy nem a testi bőség az, amely által boldoggá lehetünk, hanem a benned való bővölködés. Ezért is szeretnénk azt kérni tőled, hogy kegyelmedből engedd meg nekünk azt, hogy bővelkedjünk te benned ebben az esztendőben. Köszönjük te neked, hogy kínálod nekünk is a boldogságot önmagadban és önmagad által. És köszönjük, hogy megérteted velünk az igazságot ezzel kapcsolatban, akik talán sokszor és sokféle képpen próbáltuk már a boldogságot elérni, akik sokszor és sokféle képpen csalódtunk már, akik talán nyugtalanok és békétlenek vagyunk, köszönjük, hogy jössz hozzánk, és emlékeztesz bennünket arra, hogy csak akkor lesz a miénk a boldogság, hogyha te a helyedre kerülsz életünkbe. Te pedig Úr vagy és Isten vagy, és rajtad kívül nincs más Úr és nincs más Isten. Úrunk, adja szívünkbe alázatot ennek felismerésére és a te csodálatos személyednek elismerésére. Könyörüljél meg rajtunk, hogy ne harcoljunk ellened, hanem magunkat megalázva, hadd boruljunk oda te eléd, és hadd adjunk igazat neked egyen-egyenként mindnyájan. Arra kérünk téged, hogy segíts ebben meg bennünket, mint közösséget is, hogy az történhessen közöttünk, ami tőled jövő, előtted kedves. Kérünk téged ezért, hogy tanácsolj bennünket ez esztendőben, és áldj meg bennünket mindig világosságoddal, jelenlétednek sokféle áldásával, szeretettel. Rendeld ki mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy hozzád jöjjünk és veled legyünk. És nyugtalaníts bennünket, ha elfordulnánk tőled, ha megkérdőjeleznénk a te elsőségedet. Úrunk, köszönjük, hogy ilyen módon jössz most is elénk ennek az esztendőnek a kezdetén, és igazgatod a mi gondolatainkat, magadhoz vonzod a mi szívünket. Légy áldott ezért. Köszönjük, hogy akik te benned vannak, azok a legjobb helyen vannak, és azok a még jobb felé tartanak. Légy segítségül rajtunk, akik úton vagyunk, hogy ezt ne felejtsük el, hogy majd valóban teljessé lehessen nálad a mi boldogságunk, amikor hozzád érkezünk. Kérünk, vezess bennünket, mutass nekünk jó utat, hogy dicsőséget fölragyoghasson általunk, mi pedig boldogok lehessünk te benned. Amen.